beszólítván irodeákját, a stílusáról nevezetes magyar pált, parancsolá neki, hogy egy nemes levelet állítson ki Mújkónak, s legyen az új nemesnek a neve Bolondóci. Ezt legalább Dóci is célzásnak veheti, ha megtudja. Mire az új kanonok megeskedte a nagyszámú udvari cselédséggel, és az unatkozó fiatalurakkal zsúfolásig megtelt kápolnában, Korjákot Vucával, már akkorra ott állt, sorját várva, Mújkó is Srammáriával. A főurak jelentősen néztek össze, és nem győztek sugdosni. Ez mind a miénk lehetett volna. Igen, a király nem okvetetlenkedik. Ha nem lenne irigy, mondjuk inkább nevetséges. Minket ide bolondít, fölbiztat, ez lesz, az lesz, íme, holmi közemberekre pocsékol el ilyen szépségeket. Vétek az Isten ellen, mint a sáfránnyal étetné valaki a tulkokat. Azon felül önző is, neképpen gondolkozik. Nekem már van, mert az én kezem a leghosszabb, kaparjatok kurták, néktek is lesz. Na, majd meglássuk, jön-e a harmadik. A második esküvés végbe ment. Újra fölbúgott az orgona, de a pap még ott maradt az oltárnál, és minden szem az ajtóra tapadt. Jön-e Gergely Anna? És kivel jön? Gergely Anna azonban nem jött. Nem lesz itt harmadik esküvő. Az emberek megint összenéztek, és hamiskásan hunyorgattak egymásra. Na, mit akarunk még tudni? Hát nem elég világos ez. Gergely Anna pedig, mint biztos forrásból írhatjuk, bent volt a király kihallgató szobájában. Ő felsége maga is el volt fogulva. De mit beszélek ő felségéről? Nem király volt ő most, hanem csak egy bófiú. Mikor megnyílt az ajtó, megsuhogott a takaros rásaszoknya, s vele üdeszellő lopódzott be, felvillanyozva ugrott föl és elébe futott. Hogy ím, Anna térdre akart esni, megfogta a kezét és nem engedte. Ülj le inkább ide, Gergely Anna, szép asszonyka. No, ülj le hát, ha parancsolom, és ne haragudj rám, hogy én vagyok a király. Jöjj hát közelebb, még közelebb. Ne félj, hiszen a király nem harap. És ha te jó volnál, el is felejtenéd, hogy a király vagyok. Ezzel átfogta a karcsú derekát a karjával. Ja, Istenem, húzódott Anna, mit mondana a világ, ha látná, hogy királyi fölséged... Lopva vetett egy mélázó pillantást Mátyásra, s fölugrott, kisiklott a karjából, mint egy kígyó. Szemrehányóan kérdé Mátyás. Mint egyszerű legény, jó lettem volna neked, most a királyt bünteted bennem, pedig nem én vagyok az oka. Viselem a koronát, letenni nem szabad, mert nehéz. Gyönyörködöm a rózsában, mert édes és könnyű, de nem emelhetem föl, mert a lehajlásban a korona esnék le a fejemről, hiszen értesz engem. Eressen el, fölséget, könyörgöm. Mátyás szeme vágyón tapadt rá, szinte nyelte, szinte marta. Hát nem tudnál engem szeretni? Felej őszintén szabadon, mintha csak parasztlegény volnék, aki a kútnál megfog, és kikérdez. Az asszony fölemelte a fejét, és így felelt. Hiszen éppen az, hogy nem tudom úgy venni fölségedet, s lázas pirosság borított el az ő arcát is. Mert akitől én félek, azt én nem tudom szeretni. Akit pedig szeretek, attól én nem félek. Tehát félsz a királytól, sóhajtott Mátyás. Olyan fönségesnek, olyan magasnak nézem, ha meggondolom, hogy vele beszélek. Mátyás érezte most, hogy itt taktikát kell változtatni. Hát jól van, mondá színlelt közömbösséggel. Ha így van a dolog, a megváltoztathatatlanba belenyugszik a király. Sohasem szerettem gyerekkoromban sem a megfogott madarat a kezemben tartani. Fájt az én kezemnek az ő megriadt kis szívének lüktető dobogása. Téged se tartalak én fogságban, se nem kényszerítlek semmire. De ha már a többi társnődről gondoskodtam, miért ne tegyek valamit érted is? No, gyere, ülj le ide mellém, és beszélgessük meg nyugodtan, barátságosan, hogyan gondoskodjam felőled. Rábeszélő szóval megint csak arra vitte, hogy leült a szép asszony a márvány patkára a király mellé. Mondd meg nekem már most, szeretnél-e férhez menni? Az az asszony sorsa, felelte szégyenlősen. Választottál-e valakit udvaromban? Hiszen tudja fölséget, hogy kit, s álmatagon szomorúan siklott szeme végig a királyon. Hát azon kívül senkit. Senkit. Ennyi válogatós csúfasszonyka, kiáltott föl Mátyás. Na most már tégy valamit a király kedvére is. Vedd le azt az ortont a fejedről, hadd lássam még egyszer csodaszép hajadat. Ugyan ne izéljen, felelte az asszony elmosolyodva, és egy szempillanatra elfeledve, hogy a királlyal beszél. Jele, hogy a király végre eltalálta a hangot. Aztán egy rántással lehúzta az ortont fejéről. Bizony rajta veszett világverő Mátyás szeme, azon a fekete hajkoronán, s csak úgy gépileg motyogta a további kérdéseit. Talán otthon van valakid?
Van is, nincs is,
felelte a menyecske azon a nyegle csalogató hangon, ami otthon a kukoricafosztóban illeti meg a legszebb, legkényesebb menyecskét. A hajkorona visszaadta a bátorságát. Az egyik korona szemben a másikkal.
Szörnyűképpen megfogyott a távolság.
Van is, nincs is. Hogy értsem? A királyod előtt nyisd ki a szívedet egészen. Erre aztán elmondta a menyecske, hogy igenis van egy székálló legény Berecken, aki szívesen elvenné, s akihez ő is hozzám menne, hanem hát az a baj, hogy hozománya nincs, s a székálló csak olyan szemét hajlandó oltároz vinni, akinek a ládájából saját kezére nyithatna széket. Míg a menyecske belemélyedt a részletekbe, hogy mit üzent neki a székálló legény, Gábor Palkó nevű, Málmási Jánosné asszonyomtól múlt húsvétkor, és ő mit üzent vissza a székállónak, az alatt a király keze odatévedt háta mögött a hajfonatokhoz, föloldotta őket, ezután szépen kifonta, s ott babrált dúskát a keze a csiklandozó hajszálak közt, és hallgatta, hallgatta édesdeden a székálló viszontagságait és a jövendő terveit. A menyecske nyelve úgy forgott, úgy pergett, a téma is nagyon érdekes volt, hogy észre se vette a király csintalanságát, ha egy bolond velencei tükör meg nem mutatja.
Jaj, mindjárt sikítok, fölséges uram, kiáltott föl ilyetten.
No, csak ne okoskodj, hiszen látod, hogy a jövődről beszélgetünk. Hát mit is mondasz, hogy nincsen hozományod? Ugye ilyen valamit mondtál akadálynak?
Igenis, fölséges uram.
No.
Hát adok én neked, biztatá meg a király.
Annyi földet kapsz tőlem a kövér sepsi fensékon, amit ti szép mezőnek neveztek, amennyit a tömérdek hajaddal körül tudsz keríteni. Ha minden egyes szálát egymás mellé illeszted mértéknek.
Gergely Anna szeme megcsillant, megittasodott a vére, megbizsergettettől a gondolattól. A székelyvér földdel van keverve.
A szelistyei asszonyok. Mikszáth Kálmán elbeszélése folytatásokban. A 9. rész hangzott el. Elmondta Sinkovics Imre. Munkatársak Major Anna, Táncos Tamás, Göbjös Tamás, Rinyai László és Varga Géza.